Mindjárt ott vagyunk, tartsatok ki! Ezúttal elpusztítjuk őket!
Orgmester, mi ez a zaj?
Szavart érzek az erőben!
Térerő. Technikai újdonságok, érdekességek, tesztek, mobiltelefónia a Rádiókafén. Minden péntek este 7-től 8-ig a mobilaréna.hu szerkesztésében. A mikrofonnál Bodnár Csaba és Kell Bogdán. A térerő legyen veled!
Jó estét, sziasztok! Ismét itt vagyunk, a Térerő című mobil kommunikációs magazint halljátok. Ezúttal az eredeti felállásban vagyunk itt, tehát itt van velem a stúdióban Bocsa.
Sziasztok, és itt van ugye Bog is.
Így van. Plusz van nekünk két vendégünk is, akik majd az adás gerincében fognak megszólalni. Ugyanis a mai témánk
az... Az nem más, mint a telefonok lokalizációja, ami hát most nyilván nem sokat mond itt a hallgatók többségének, épp ezért fogunk róla beszélni. Tehát, hogy mi az a lokalizáció, miért van rá szükség, és milyen kapcsolódó dolgok jönnek.
Így van. Együtt. Természetesen lesz készülékteszt ebben az adásban is. Rögtön kettő telefont is hoztunk, mivel ugyanannak a modell családnak a részei, ez a Samsungnak az új Shark modelljeiről lesz majd szó, illetve nyilvánvalóan ebben az adásban is lesz túl a térerőn rovat, ahol kicsit a szórakoztató elektronika és az informatika világába megyünk el, miután éppen zajlik Hannoverben a CeBIT, ezért onnan szemezgettünk egy-két érdekes újdonságot.
Így van, hát mondom is az elérhetőségeinket, aki az élőadásba akar betelefonálni, az az 55-55-55-98-6-ot hívja, hát azért mondtam én, hogy ki tudjam mondani, de úgy tűnik, hogy nem jött össze, tehát még egyszer 55-55-98-6, az SMS számunk 0629-986-986, ide várunk minden kérdést a sárkokkal, a CeBIT-tel és hát persze a telefon lokalizációval kapcsolatban is. Van egy e-mail címünk is, a térerőkukac.radiokafé.hu, valamint a mobilarena.hu-n most is megy a live feed, ahol lehet kommentálni a műsort, és lehet kérdéseket feltenni. És hát egy kis zenével folytatjuk most, mielőtt a sárkokra rátérünk. Valiktől szól a Where is the Love itt a Rádiókafén. Térerő itt a Rádiókafén. A Samsung Shark készülékeinek a tesztjével fogjuk folytatni, de előbb még egyszer elmondom az SMS számunkat, mert az előbb szépen belebotott a nyelvem. Tehát 0629-986-986, ide várunk minden észrevételt és kérdést az adással kapcsolatban. Most pedig át is adom a szót, hogy rátérhessünk a sárkokra.
Így van, kettő sárk van nálunk. Ugye a sárk az cápát jelent, és a Samsung ezen a fantázia néven mutatott be három telefont Barcelonában. Amikor ott voltunk, nem is gondoltuk, hogy ez ilyen hamar piacra fog kerülni. Legalábbis a háromból kettő már piacon van. Tehát
hát ez mondjuk nem annyira nagy dolog, mert mint elég sokszor volt már, hogy frissen bemutatott cuccok. Tehát gyakorlatilag megvárták szerintem a bemutatással ugye van, a Mobile World Congress-t, és aztán piacra is dobták.
No, alapvetően három darab Shark készülék van. Gyorsan elmondjuk, hogy melyek ezek.
Hát a Shark 1, a Shark 2 és a Shark 3.
Jó,
és
köszi. Egyébként a... Tehát így van típusszáma is, inkább azt.
Jó, hát akkor akarod te? Vagy?
Nem, hát no,
akkor
előtted.
Köszönöm. Tehát hát a fejemben van természetesen. A Shark 1 az az 53-50-es, a Shark 2 az az 55-50-es, ez a kettő van nálunk, és a Shark 3 az pedig a 35-50-es, ez még nincs piacon. Ő elvileg ez is januárban kellett volna, hogy érkezzen, legalábbis itt azon
gondolom,
hivatalos.
Gondolom, hogy hetek kérdése is az is elérhető lesz.
Elér, de nálunk a Shark 1 és a Shark 2 van.
Jó, na, miért Shark a Shark? Hát, tudod-e? Én már tudom, mert utána
néztem. Én is szerintem tudom, mert úgy néz ki, mint egy cápa.
Hát legalábbis olyan szeretne lenni, mint egy cápa. Ez ugye megmutatkozik a navigációs gombnak a
egyébként
formázásában.
Várjunk, gondolkodjunk már egy picit, hogy így miért is van ez, hogy így cápát rakunk a zsebünkbe már, mint ez nem tudom, hogy egy olyan...
Ez alapvetően nekem mindenképpen ez egy olyan dolog volt, aminek nagyon örültem, mert amikor én kisfiú voltam, bármilyen hihetetlen is...
Akartál akkor... egy cápát?
Nem, én a Shark Software-t szerettem volna megalapítani, mert a világ legnagyobb játékgyártó cége lett volna, aztán csak egy weboldalt, meg egy rádióműsort sikerült kihozni a dologból. De hogy én nekem a Shark név az egy ilyen... Ez egy ilyen kedves dolog az én személyiségem számára.
Jó, ha eltérünk a te gyerekkori, nem is tudom, vágyaitól és traumáitól, akkor viszont nem teljesen értem. Tehát egy Bunny nevű modell az azért bizonyára sikeresebb és kelendőbb lenne, de hát ezek cápák, most már ez van. És cápának néznek ki, de miért is?
Hát ugye a navigációs gomb formája, az mindenképpen próbál arra utalni, meg az alatta levő funkciógomboknak is a kanyarítása az ilyen haragos. Illetve hát az oldalsó és a hátsó formavilág próbál ilyen uszonyszerű lenni, ami hát többé-kevésbé sikerült, de ami igazából fontos a dologban, hogy mindaz a telefon, ami nálad van, ugye nálad van az összecsúsztatós, nálam pedig a klasszikus verzió, igen, mind a két telefonnak a hátlapja fémből van.
És ez a fém egyébként ez a futuristic design jegyében született, tehát ilyen mindenféle csíkok futnak, amit ugye Cápa Huszainak is föl lehet fogni, vagy egész egyszerűen úgy, hogy jól néz ki. És azt nem mondtuk el, hogy a Shark 1 az egy sima candy bar modell.
Igen, tehát egy klasszikus mobiltelefon.
Klasszikus mobiltelefon, a Shark 2, az pedig egy szétcsúsztathatós, és a Shark 3 is candy bar lesz, pedig ugye azt hinnénk, hogy az egy nyitós, de nem, nem a Sharkban nincs nyitós. Van.
Jó, tudásra mit tudunk a készülékekről? Mi az, amit
nagyon hasonlóak alapvetően. Azt mindkettő a bűvös 100 grammos tömeg alatt van, az egyik 99, a másik 99,2 gram, úgyhogy ez szinte lényegtelen. A csúsztatós az nyilván vastagabb, 14,8 mm, míg a sárkegy az a 12 mm-es határ alatt van. De ezt a számítva nagyjából ugyanolyanok, egy fontos különbség van, ez pedig a kijelző.
Így van, mert hogy az én nálam levő klasszikus alakú telefonnak csak TFT kijelzője van, míg amíg nálad van, az egy AMOLED kijelzőt kapott is, hát most ezt is hasonlítottuk, és marhára látszik a különbség, tehát az tényleg egy sokkal kontrasztosabb, fényesebb kijelző.
Szebb szín visszaadása is van, pedig egyébként felbontásra és méretre ugyanazok, 2,2 hüvelyk az átló, és 240x320 pixel a felbontás.
Van még különbség, ugye a kamerát.
Hát még az AMOLED kapcsán azért elmondhatjuk, hogy az akkumulátorok is majdnem ugyanakkora, a csúsztatósban 960 mAh van, a Candy Bar-ban meg 900-as, de az üzemidőben mégis hatalmas különbség van, legalábbis a gyártó által megadott adatokban. A készenléti ideje a nem AMOLED-es, tehát a TFT kijelzősnek 450 óra, az AMOLED-esnek meg 623, tehát egy
hát,
majdnem másfélszeres
igazolódik az a közismert tény, hogy az AMOLED sokkal kevesebbet fogyaszt.
Így van.
Aztán, hogy ez a gyakorlatban mennyire jön ki, azt majd meg fogjuk látni, mind a kettőről lesz teszt a mobil arénán természetesen. Még egy fontos különbség van a két termék között, ugye az a kamerában keresendő. A normális kialakítású, normális, klasszikus kialakítású sárkon csak egy 3,2 megapixeles kamera van, még az összecsúsztatóson ugye 5 megapixeles, és nem tudom, te nézted, de már az enyém nem autofókuszos, tehát a 3,2 megapixel, az nincs autofókusz.
Elvileg pedig azt kéne, hogy legyen, azt írja a specifikáció, de akkor lehet, hogy ez egy elírás. Az 5 megapixeles az biztos, hogy autofókuszos, és kétszer olyan sebesen tud videót venni. Sajnos a felbontás az a kijelző méretével megegyező, viszont az 5 megapixeles az 30 képkockát vesz másodpercenként, a 3 megapixeles meg csak 15-öt. És ha már itt ezeknél tartunk, akkor mondjuk el azért, hogy a kijelzője a legkisebb sárknak, ami nincs nálunk, az kisebb, csak két hüvelykátlójú, és abban csak 2 megapixeles a kamera. Tehát gyakorlatilag a kijelző technológiájával, méretével és a kamera felbontásával játszottak a Samsungnál, és ez szerint lettek besorolva.
Plusz a legkisebb sárban nincs 3G, azért az mondjuk egy igen fontos különbség.
Ja, mondjuk az is egy fontos
még
különbség.
Még a nálunk levő két nagyobbik modellben van HD-pja is, úgyhogy ezek gyakorlatilag teljesen középkategóriás eszközök, valószínűleg nagy PLN számba kerülnek majd eladásra. Egy nyilván függ attól, hogy a szolgáltatók felveszik a kínálatukba, és ezzel nagyon fantasztikusan át is kötöttem a következő témánkra, ahol ugye a lokalizációról lesz szó, és többek között arról is fogunk beszélni, hogy mitől függ az, hogy egy készüléket felvesznek-e a magyar szolgáltatók a kínálatukba.
Így van, és azért még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, nem lehet mellette elmenni kategóriai tény, hogy a szétcsúsztatható sárk az pink színben is elérhető lesz, ami az eladásokat lehet, hogy meg fogja dobni. Nem tudom, hogy ez a Cápa Huszony hátlaphoz hogy fog mondjuk passzolni a rózsaszín előlap, de minden esetben...
Gumicápa.
Gumicápa lesz ilyen. Jó, Gym Class Heroes-tól jön a The Queen and I a Rádió Cafén. Visszatértünk, és ígéretünkhöz hűen mobiltelefonok lokalizációjával folytatjuk a térerőt, ami hát egy olyan velős téma, hogy két vendéget is meghívtunk ide a stúdióban. Itt ül mellettem Kárpáti Zoltán, az LG mobilértékesítési vezetője.
Sziasztok!
És Cinki Balázs, a speech.hu vevőszolgálat és szervízigazgatója.
Sziasztok!
Na hát viszont mielőtt elkezdenénk veletek beszélgetni, gyorsan elmondanánk, hogy mi is ez a téma, mert hát a kevés SMS-ből és a mobilearning.hu fórumán lévő kevés kérdésből arra a következtetésre jutottunk, hogy fogalmuk sincs a tisztelt hallgatóknak, hogy pontosan mi is ez a mobil lokalizáció, és ez nem csoda, hiszen pont ezért beszélünk most róla.
Így van, gyakorlatilag ez egy ilyen átfogó dolog. Alapvetően arról szól ez a téma, vagy arról szól ez az egész fogalom, hogy Magyarországon a mobiltelefonok és az okostelefonok milyen módon kerülnek piacra.
Nem csak Magyarországon nyilván,
hát,
hanem...
De most ugye lokalizálunk, akkor lokalizáljuk Magyarországra, de gyakorlatilag mi a gyártónak a feladata ahhoz, hogy egy készüléket bevezessen a magyar piacra, mi egy forgalmazónak, egy disztribútornak a feladata, mitől lesz magyar egy telefon, amit ugye világszinten piacra dobnak, mitől fogják azt a magyar felhasználók is kényelmesen tudni használni, és egyáltalán mitől függ az, hogy milyen telefonok jönnek be az országba, és mit kapnak hivatalos gyártói támogatást.
Igen, mert hát ugye ez pont egy olyan dolog, hogy így az talán eljut a felhasználó tudatáig, hogy a szoftvert le kell fordítani, de azért a lokalizáció ennél jóval többről szól, úgyhogy Kárpáti Zoltánhoz szegezném is az első kérdés, hogy miről szól a lokalizáció a nyelv lefordításán kívül?
A lokalizáció természetesen mindenféleképpen be kell vezetnünk. Az ügyfeleknek minden szükség van arra, hogy természetesen magyar készüléket tartsanak a kezükbe.
Igen.
És a törvény is szabályozza, hogy a magyar piacon csak magyar készülékeket, magyar nyelvű készülékeket lehet bevezetni.
Itt bocsánat, egy kérdést gyorsan közbe is iktatnék, hogy a lokalizációba sorolhatjuk a kézikönyvnek a lefordítását?
Természetesen. Mindenféleképpen magyar nyelvű kézikönyvet adunk az ügyfeleinknek, nem mindenki beszél angolul, németül, olaszul.
Igen, tehát... meg hát erre nyilván ugye rendeleti és sok is szabályozások is.
Igen, mi ezt betartjuk, de fő szempont az, hogy az ügyfeleink megértsék azt a mobiltelefont, amit a kezükben tartanak.
És mi van még itt a fordítgatáson kívül, mert azért biztos van valami, tehát például a szoftveres téren így vannak változások az egyes régiókban, kapható eltérések pontosabban az egyes régióban kapható készülékek között?
Hát természetesen vannak. Egy nemzetközi bejelentés után a készüléket Európában lokalizáljuk. Tehát mind Németországban, Magyarországban ugyanúgy minden készüléknek megvan a saját beállítása. Tehát az operátoroknak az összes funkcióját, meg hát az adat kapcsolattal, MMS-sel kapcsolatos beállításokat természetesen a készülékbe implementáljuk.
Igen, itt ugye jó példa lehet behozni, van amelyik adásban már Boggal beszéltünk róla, hogy ugye Kínában minden, ez most nem Kína vág ide, hanem az, hogy Kínában minden telefonon van például MSN kliens, mert ott egész egyszerűen az egy ilyen must have tudsz így, anélkül nem lehet telefont eladni, hát nyilván ugye itt Magyarországon is vannak ilyen egyedi szoftverek, amiket igényelhetnek a felhasználók. Ezt már Balázstól kérdezem, hogy jól tudjuk mi, hogy például a Windows Mobile alapú készülékeknél fontos, hogy a billentyűzet az adott esetben ne a gyári legyen, hanem olyan, amin kényelmesen elférnek a magyar ékezetes karakterek?
Hát ezt úgy oldják meg most már, hogy tehát hosszan rá kell nyomni a billentyűre, és akkor úgy feladja a karaktereket. Tehát a kijelző valamennyiben korlátozza ezt a billentyűt. Tehát, hogyha mondjuk kiraknánk egy magyar billentyűzetet, egyszerűen nem férne, vagy túl kicsik lennének a betűk.
De akkor nem is volt soha olyan, hogy valamelyik gyártó esetleg rárakott a készülékére egy speciális billentyűzetet direkt a magyar igényeket szem előtt tartva?
A Windows tekintetében ez régen volt, tehát ez inkább a 2003-2005, vagy hát az 5-ös Windowsban, most már nem igazán.
Tehát most már akkor kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag ugyanolyanok a billentyűzetek, ugye?
Van egyéb olyan, amire én gondolok leginkább, hogy a navigációs szoftver az mostanában egyre fontosabb a mobiltelefonokban, és hát látunk már arra példát, hogy szolgáltatónál kapható készülékben volt navigációs rendszer, míg a nyitott open marketen, tehát a GSM üzletben kapható készülékeken nem volt navigációs rendszer. És igazán nem tudom, kire nézzek, hogy ez ebbe ki kompetens, de lehet, hogy Zolitól kérdezem, hogy nálatok előfordult-e olyan, hogy Magyarországon direkt keresetek egy olyan harmadik fél által gyártott szoftvert, amitől a készülék még magyarabb lehetett, mondjuk.
Hát az, hogy magyarabb lehetett, azt én nem tudom alátámasztani, de természetesen a navigációs szoftver tekintetében igen, vannak kezdeményezéseink, tehát Magyarországon már felkerestünk olyan céget, akikkel együtt fogunk dolgozni a jövőben, és a magyar telefonokon, ami természetesen navigációra képes, ott lesz magyar nyelvű navigációs szoftver.
Ez gyakorlatilag a magyarországi képviseletnek a saját hatáskörében van az, hogy a magyar piacra szánt készülékekhez ezt a dolgot szoftveresen megoldják, vagy ehhez kell kérni a nagy anyavállalatnak az engedélyét külön?
Természetesen az anyavállalat keresi a lokális lehetőségeket, tehát hogyha mi szeretnénk egy lokális navigációs szoftvert a készülékbe tenni, természetesen az anyavállalat segít nekünk, és tudjuk implementálni.
És hát ez valószínűleg egyébként minden gyártónál így van, tehát itt most általánosságban beszélünk a lokalizációról, úgyhogy nem csak az LG, hanem Samsung, Nokia, Sony, Ericsson, Motorola is odafigyel erre. Viszont most a feles hírek következnek, ezzel a témával jövünk majd vissza.
Visszatértünk itt a hírek és a zene után ismét a Térerő című mobilkommunikációs magazint halljátok a Rádió Cafén.
Itt
köszönöm, Csaba. Az elérhetőségeinket azért elmondom újra. 55-55-986 a vezetékes telefonunk, és 06-20-9986-986 az SMS számunk, amire jöhetnek lokalizációval kapcsolatos kérdések. Mindenféle típusú telefonnal kapcsolatban, tehát Windows, Android,
Symbian,
sima telefon. Egyszerű telefonnal kapcsolatban is. Nekünk is vannak kérdéseink, úgyhogy a Zolihoz fordulok rögtön, ugye, aki az LG képviseletében van itt a stúdióban. Az a kérdésem, Zoli, hogy tudjuk, hogy a készülőgyártók világszinten rendkívül sok modellt mutatnak be. Ezek közül viszont nem minden kerül be az országba, és a felhasználók szerintem nem tudják, hogy mi alapján dől el, és hát megmondom őszintén, mi sem nagyon tudjuk, hogy mi alapján dől el, hogy melyik telefont hozzátok be a piacra.
Természetesen kutatásokat végzünk nemzetközi szinten, tehát az anyacégünk segít abban, hogy a megfelelő készüléket megtaláljuk az egész világpiacra, de természetesen ez nem elég. Tehát testre szabjuk azokat a készüléket, vagy kiválogatjuk azokat a készülékeket, amelyeket mondjuk Európára szán az LG. Azon belül szűkítjük a portfóliót, és a Magyarországon felmerülő igényeket próbáljuk kielégíteni. Tehát több készülék szóba jöhet, és karöltve a T-Mobile-nal, Vodafone-nal, Panon-nal kiválasztjuk azokat a készülékeket, amely a magyar piacra a legmegfelelőbb.
Tehát, hogy jól értem, akkor gyakorlatilag ebben a kiválasztási folyamatban úgymond, ez olyan, mint egy HR-es interjú, nem? Tehát ebben a kiválasztási folyamatban ebben szerepet kapnak már a ti operátori partnereitek is.
Természetesen.
És nekik mennyire nagy ebbe a beleszólásuk? Vagy ők mi alapján döntenek, mi az, ami prioritás egy ilyen választás során?
Természetesen nekik is rendkívül nagy szerepük van ebben a kiválasztási folyamatban, hiszen egy közös kapcsolat eredménye az LG Magyarországnak a sikere. Tehát, hogyha nem hallgatnánk rájuk, csak az lenne, amit mi szeretnénk, vagy fordítva, akkor ez nem lenne egy közös kooperáció.
Igen, mert ha jól tudom egyébként, akkor az egész világon, meg Magyarországon is ugye két felé lehet bontani a piacot. Van ugye az open market, ahol a kártyafüggetlen készülékek találnak gazdára, és van az operátori piac. És Magyarországon az operátori az, hát nem tudom, hát ha te tudsz számokat, Zoli, hogy jóval nagyobb az operátori, ugye?
Igen. Magyarországon a mobil szolgáltatók foglalják el a nagy piacrészt, de természetesen a kártyafüggetlen piacnak is nagyon nagy szerepe van.
Nekem az a kérdésem, hogy ugye az operátor valamennyire beleszól abba, hogy milyen készülékek kerüljenek piacra. Ennek ellenére ugye számos esetben előfordult, nem csak nálatok, hanem más gyártóknál is láttunk olyat, hogy jöttek be olyan készülékek a magyar piacra, amik operátorokhoz nem kerültek be, de ezen a független piacon ezen mégis megjelentek. Akkor ezek olyan plusz termékek, amiket az adott gyártó, esetünkben mondjuk az LG, így a saját szakállára hoz be az országba, hogy jó, az operátornak nem kell, de azért el fog ez férni a független piacon is?
Én azért visszaemlékszem még itt a 2006-os, 7-es, 8-as évekre, és az a tapasztalat, hogy minden készüléket be kell mutatni. Tehát lehet, hogy az operátori portfólióba nem kerül be egy adott készülék, de attól függetlenül mi Magyarországra az összes nemzetközi készüléket bevezetjük, bemutatjuk.
Nyilván ebben annak is szerepe van, hogy így a brandet szeretné minden gyártó erősíteni, és ha esetleg az operátornak nem kell egy csúcskészülék, vagy nem kell annyi, akkor is jó egy gyártónak ugye megmutatni, hogy nekünk már van ilyen meg olyan nagyon klassz telefonunk.
Így van.
Még egy kérdésem lenne, hogy ha ugye az operátornak ennyire hangsúlyos szerepe van ebben a történetben, akkor ők beleszólnak abban is, hogy egy menürendszer hogy nézzen ki, vagy bizonyos funkciók megváltoztatását kérhetik a gyártótól is, hogy ez mennyire flexibilis ilyen szempontból egy gyártó.
Tehát vannak globális és lokális egyezmények, természetesen mi mind a kettőhöz tartjuk magunkat, de a készülékekbe belekerülnek olyan operátor specifikus beállítások, amik az adott operátorra jellemzőek. De ettől függetlenül olyan menüpontokat is beleteszünk, amit mi találunk hasznosnak az ügyfeleink számára.
Aha, értem. Tehát ez gyakorlatilag, hogy lefordítsuk hogy a felhasználók számára is közismert nyelvre, ez azt jelenti, hogy az LG teszi bele a T-Zone-os, vagy esetleg a Vodafone-os, netán-tán fannonos menüpontokat, vagy olyan menüpontokat, amik mögött operátori szolgáltatások vannak.
Igen.
Ezt itthon Magyarországon teszik be, vagy az valami nagy globális kavarásnak a végre?
Amikor a globális egyezményekről beszélünk, akkor természetesen a globál operátoroknak a beállításait, igen, itt Magyarországon tesszük bele és lokalizáljuk, de természetesen vannak olyan beállítások, vagy olyan operátorok, akik nem kapcsolódnak globális erőhöz, de ugyanúgy a helyi beállításokat mi a készülékbe tesszük.
Na igen, és már Balázstól kérdeznénk, hogy ugye milyen beállításokra lehet szükség, ami specifikus egy országban, tehát mi az, amit a nyelven kívül ugye még beleraknak?
MMS, internet, nem tudom még milyen beállításokra gondolsz.
Hát pont ezekre gondoltam, tehát hogy akkor belerakják elvileg a gyártók a hazai szolgáltatóknak az MMS, e-mail, internet beállításait, és ezért van az, hogy amikor megveszünk egy telefont és belerakjuk a kártyánkat, akkor ezek a szolgáltatások működnek.
Szerintem ez az utóbbi időben, tehát mondjuk az utóbbi egy évben így a Windows Mobile tekintetében alakult így ki, előtte mindig be kellett állítgatni, tehát előtte nem volt az, hogy mondjuk egy adott magyarítás, vagy egy adott készék felismeri a SIM-kártyát, és akkor ahhoz párosítja a beállításokat. Tehát a Windows-nál ez új dolog.
Igen, itt Zoli is közben valamit hozzáfűzne.
Igen, nálunk is így működik, vagy szerintem mindenhol így működik, hogy a készülék amint belerakunk egy adott operátornak a SIM-kártyáját, akkor a beállításokat felismeri. Természetesen itt a Panonnál, T-Mobilnál, Vodafonnál ez egyértelmű, hiszen van rajta egy SIM-lok a készüléken, tehát kártyafüggő. De amennyiben eltérünk a kártyafüggő készülékektől, az open piacon, a kártyafüggetlen piacon, ott rendkívül fontos az, hogy olyan készülékeket vesznek az ügyfelek, amik nincsenek egy portfólióban benne, egy operátori portfólióban. Tehát azokat a beállításokat a készülékeink automatikusan felismerik, ami az adott szolgáltatónak az alapbeállításai.
Tehát akkor ezért lehet az, hogy veszek én egy kártyafüggetlen telefont egy magyar kereskedőtől, és belerakhatok akár egy T-s, akár egy Vodás, akár egy Pannonos kártyát, azt föl fogja ismerni, hogy milyen, és nem
hát amennyiben Magyarországon vásárolt a készülék, igen, teljesen mindegy, hogy melyik.
Balázs is hozzáfűzne valamit?
De hát HTC-nél kb. Egy a Touch Flow-val, tehát ahogy bejött a Touch Flow, úgy alakult ki az, hogy felismeri nem csak a szolgáltatót, a készülék, hanem azt is, hogy most felajánlja a lehetőséget, hogy előfizetéses vagy kártyás beállításokat, hiszen ezek különbözőek mondjuk az internetnél, meg az MMS-nél is.
Igen, és ez hasznos. És tehát ott a usernek akkor ki kell választania, hogy ő most poszt vagy
prepaid-es. Előfizetéses vagy kártyás.
Inkább mind a kettőtök lenne kérdésem, ez pedig konkrétan a fordítás menetére vonatkozik. Tehát, hogy ez hogy néz ki? Jön egy készülék, ami hát gondolom, hogy angol nyelvű alapvetően, és akkor van egy ember, aki egy ilyen tolmács, és leül, és minden szót kiguglíz, és utána átírja a menüben.
Én azt gondolom, hogy két részre kell osztani. Tehát van, amikor a gyártó úgy adja piacra, hogy már a magyarítás rajta van a készüléken, illetve van, amikor nem.
Mit jelent az, hogy a magyarítás rajta van? Ez is rákerül valahol, tehát ezt valaki csinálja.
Hát a gyártók csinálják, tehát a gyártók megveszik, csak van, amikor a piacra kerülés után publikálják, van, amikor pedig a készülékkel együtt, ahogy piacra kerül.
Ja, tehát, hogy van, hogy az első szállítmányon úgymond már rajta van?
Ezt a vásárlók nyomják a gyártóra, hogy kérem a készüléket, jó lesz nekem angolul, aztán majd később 3-5 hét amíg kiadják a
magyarítást. Ez ugye Windows Mobile-os dolog. Mi a helyzet úgy egyébként? Kérdezem Zolit. Hogy működik egy fordítás? Ez hogy történik?
Természetesen lokális fordításról beszélünk minden esetben. A magyar az egy rendkívül gazdag nyelv, tehát innentől vannak problémáink. Tehát amennyiben az angolt szeretnénk lefordítani magyarra, rendkívül kis hely áll rendelkezésünkre egy adott szoftveren belül, tehát egy oké helyére számos magyar szót tudok elképzelni, tehát mindenféleképpen a fordítás az lokálisan magyar anyanyelvű személy kell, hogy fordítsa, hiszen a készüléknek ugyanaz, azokat a funkciókat kell ellátni, ami az adott gombhoz tartozik.
És miért van az, bár ez mondjuk elég evidens a válasz rá, hogy ugye sokszor rövidítések vannak a menükben, hogy nem az van kiírva, hogy kedvenc listám, hanem kedv.list.
Természetesen ez az, amit az előbb is mondtam, hogy az angol sokkal egyszerűbben megfogalmazza, mint a magyar, és éppen ezért nem fér ki a magyar szó.
Tehát itt egy limitált karakterszámmal dolgozik a fordító, igen. Tehát neki nem csak arra kell figyelni, hogy magyaros legyen, hanem arra is, hogy beleférjen.
Meg hogy érthető legyen a felhasználók számára, tehát megpróbáljuk úgy magyarítani a készüléket, hogy az tényleg reflektálja azt.
Amit... Igénybe vesztek-e esetleg külső gyártót vagy szoftverfejlesztőt fordításhoz? Először mondjuk így a Windows Mobile-ok kapcsán kérdezni a Balást.
A Windows Mobile-ok kapcsán két szoftver gyártó van, ami így jelentős a piacon, a Paragon, illetve a Sunnysoft.
Mármint fordító cégekről beszélünk, ugye, akik szoftveres fordításokat.
Igen, fordító. Igen. Vannak standard magyarítások, lokalizációk, amiket utólag feltelepíthető egy készülékre. Ez van az emberekben, hogy ez okozhat lassulást egy adott Windows-os oprendszerű készüléken, vagy nem olyan pontos, illetve van a készülék specifikációs magyarítás, ezt általában most már így a Sunnysoft ami így csinálja. Tehát a Sunnysoft inkább jelentősebb.
Van másik cég is, aki csinál ilyesmit a Sunnysofton kívül?
A Paragon van még, de az inkább régebben.
A Sunnysoft elterjedtebb mostanában.
Inkább régebben, még a 2003-5-ös gépeken.
Zolitól kérdezném, mert az elmúlt adásban, illetve nem, a Mobil Arénán teszteltük az LG GV620-at, és az ugye Android rendszerű gép, ennek ellenére magyar nyelvon benne. Most a magyar piacon pillanatnyilag ez a második olyan telefon, amiben magyar Android van, az összes többi Android rendszerű gép az angolul kommunikál a felhasználóval. Ez a fordítás, ez, akkor ezek szerint nem a Google csinálta, hanem akkor ez házon belül készült.
Természetesen ez magyarországi lokalizáció.
Ez azt is jelenti, hogy az LG-nél a többi androidos gépen is azt várhatjuk, hogy az magyarul fog beszélgetni?
Igen, ez a célunk.
Jó, és akkor a Windows Mobile-ra visszatérve egy picit, ő ugye azért szükséges ez a külsős utólagos fordítás, mert a Windows Mobile az csak egy nyelvet tud, ugye?
Egy nyelv, igen.
Nem lehet benne váltani, és kicsit itt bele is kavarodtam a dologba, tehát hogy ezek a standard fordítások, amiket felrak egy user utólag, megveszi magának és felrakja, ez nem biztos, hogy lefordít akkor minden készülék specifikus dolgot, ugye?
Tehát... Általában lefordít minden, csak nem olyan pontos. Tehát mondjuk régen az volt, hogy az akkumulátor ikon alatt nem az volt, hogy telep vagy akkumulátor, hanem például kocka, tehát ilyen apró bugok.
Tehát akkor jobb minőségű az a fordítás, már gyárilag rajta. Persze, van a boltban. Mindenképpen. Na és még egy kérdés Balázshoz, mert úgy tudjuk, hogy te jártas vagy, ugye az MTK chipsetes kínai készülékek azok egyre jönnek be az országba. Azoknak így milyen a fordítás menete? Erre tényleg arra még nem is tettük fel a kérdést, hogy mennyi idő egy átlagos lokalizáció mondjuk az LG-nél?
Vegyük azt, hogy a kiválasztástól kezdve, tehát amikor már döntöttünk egy készülék mellett, akkor ahhoz, hogy a nyelvet meg az összes beállítást testet tudjuk szabni, egy hónap szükséges.
Windows-en is egy ilyen 4-6-7.
Tehát akkor ezért van az, hogy külföldön adott esetben egy angol száz országban már megjelent a készülék, de a magyar piaci bevezetésre mégis várni kell.
Ez nem jellemző.
Nem?
Jó, néha lehet, de természetesen a világpiacon a bemutatástól kezdve mi Magyarországon is egy időben elkezdjük a szoftvergyártást.
És még egy utolsó kérdés, mert annyi fér bele. MTK chipsetnél, amit előbb említettem, ott is ez a 4-6-7-es fordítási idő jellemző, vagy ott gyorsabb azért a dolog?
Sokkal gyorsabb, tehát 1-2 nap fordítás. A gyártó elküldi az adott szavakat, tehát a menürendszer szavait angolul, és kb. Egy ilyen 6-7 ezer soros Excel tábla, azt egy szakember lefordítja magyarra, és visszaküldjük a gyártónak, vagy visszaküldik a gyártónak, és kb. Mondom, egy-két nap alatt beépítik azt a bin fájlba, ami az MTK platformnak a ROM fájlja.
Na hát akkor a konklúziónk az, hogy a lokalizáció az egy nagyon precíz munkát igénylő, időigényes folyamat, és rengeteg dologról szól, ugye azon kívül, hogy magyar nyelvű lesz maga a szoftver, meg a kézikönyv, és hát készülék típusonként eltérő. Lehet, hogy mennyi időt vesz ez igénybe. Hát köszönjük szépen Cinki Balázsnak, a speechshop.hu vevőszolgálat és szerviz igazgatójának, valamint Kárpáti Zoltánnak, az LG mobil értékesítési vezetőjének, hogy itt voltak velünk a stúdióban. A Túl a térerőn egy kicsit még zenélünk. Emiliana Torinitől szól a Jungle Drum.
Túl a térerőn. Szórakoztató elektronikai újdonságok.
Az utolsó rovatunkhoz érkeztünk a mai este, még mindig a Térerő című műsort halljátok a Rádiókafén. Ebben a rovatban egy kicsit kiszoktunk tekinteni a mobil kommunikációs újdonságok közül. És miután most zajlik Hannoverben a legnagyobb szórakoztató elektronikai és informatikai vásár.
Az egyik legnagyobb, igen, mert azért a CES az...
Mondjuk akkor a leghíresebb, vagy a leghírhettebb. A Cebit, ahol tavaly még ott voltunk, de idén már nekünk nem volt kedvünk menni.
Mert egy mobilos részben ugye a Mobile World Congress után nem sok újdonságot tudunk látni, ezért nem mentünk.
Úgyhogy viszont ez nagyon jó terep arra, hogy megnézzük, hogy a más iparágokban milyen jellegű érdekességek vannak. Hát rögtön amivel kezdenénk, hogy kijött egy olyan billentyűzet, ami játékosoknak készült. Ez a Thermaltake nevű cégnek a gyártmánya. Erről a billentyűzetről azt kell tudni, hogy az egy dolog, hogy vörös LED színű háttérvilágítást kapott a gombsor, és ettől nagyon állatul néz ki. De ami az újdonság a történetben, hogy a billentyűzet felső részre fölegyszerűen egy ventilátort. És a ventilátor ez nem arra van, hogy így a billentyűzet annyira sokat fogyaszt, hogy ezt így meg kell hűteni.
Melegszik, rendesen.
Bár ugye most a világban már mindent hűtenek, de itt még nem tartunk, hanem azért van, hogy a sokat játszó játékos kezére hűs levegőt fújjon.
Hát ez egyébként fontos szerintem egy gamernek, mert hát ha megizzad a keze és lecsúszik a lövés gombról, adott esetben egy hatalmas online játszma közepén, az bizonyára kellemetlen, úgyhogy...
Ezt te nyilván jobban tudod nálam, mert te ilyen híres, ilyen kvékes arc vagy.
Nem kvékes, és csak mindegy, voltam.
Annyi közön van hozzá, mint az ütvefúráshoz, meg a táncdal énekléshez.
Na tehát akkor most elmondom mindenkinek, ezt régen ugye az ilyen nagy LAN versenyeken úgy oldották meg a játékosok, hogy törölköző volt az asztalon, és ott a véremenő küzdelmekben megtörölgették a kezüket, amikor épp jutott rá idejük, de az új termelték billentyűzettel úgy tűnik, hogy erre nem lesz szükség, mert a ventilátor megszárítja a feszültségtől izzadt kezeket. És hát ha már így a gamer cuccokról van szó, így úgy láttuk itt a Cebites híreket böngészve, hogy a játékosoknak szánt hardverekre megint nagyon nagy hangsúlyt fektettek a gyártók, már itt a gamer alaplapoktól kezdve, gamer videókártyák, gamer hangkártya már, nem is tudom mi az, ami egyáltalán nem nincs gamer, olyan gamer PC-ket lehet összerakni, hogy mert komolyan elhiszi szerintem az ember, hogyha egy ilyet vesz, akkor így
gamer feje lesz.
Legalábbis kockafeje nő, és így megnyer minden versenyt, amit csak tud.
Ezek a kiegészítők mellett még egy érdekesség volt, vagy még egy terület az, ami nagyon domináns a Cebiten, ez a hordozható gépek, ugye a notebookoknak a szerepe nő.
Igen, pont most jött egy SMS egyébként valakitől aláírás nélkül, hogy egy 7 hüvelyk átlói androidos tablet PC-t is bemutattak.
Hát amit majd nyilván meg fogunk nézni, ha majd esetleg Magyarországra is kerül. Igen. Úgyhogy ezekből a hordozható cuccokból nagyon sok jön ki. Iskolatáska alakú notebook, illetve amit még láttunk, az a Panasonicnek az új ütésálló notebookja, ami valószínűleg horror áron lesz, de ezekről szerintem későbbiekben, egy későbbi adásban ezek az érdekes notebookokról még ejtünk sok szót, most viszont be kell fejezzük az adást.
Igen, de erre tényleg mindenképp vissza fogunk térni. Hát még egyszer köszönjük ugye Cinki Balázsnak, aki még itt a stúdióban, hogy itt volt, integet itt, mert a mikrofonját már sem lesz lelőtt. Akkor mégis mondja, mégis előttük le, meg hát persze Kárpáti Zoltánnak is, ez volt már a Térerő, most egy kis esti mese jön, utána pedig McManamy Mark folytatja az adást a Motor City-vel, és hát küldjetek nekünk e-mailt a térerő@radiokafe.hu-ra, jövő héten találkozunk.
Sziasztok!
Sziasztok!